Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örömmel mondom a testvéreknek, hogy más orgona hangot hallunk. Köztünk van az ajándékozó gyülekezetnek a lelkipásztora, gondnoka, kántora, és így hálaadással énekeljük a 224. énekünk első és második verseit, ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe, a te templomodba, felséges Atya Isten. Itt megállunk te előtted, felséges Isten, és igaz hittel áldozunk előtted. Vallást teszünk rólad, felséges Atya Isten.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei: Mizsei János 56 éves, Bénesné Szabó Krisztina 54 éves, özvegy Godek Ferencné Varga Mária Eszter 81 éves, és Fancsek Károly 88 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozók számára. Állandó alkalmaink a liturgiás lap hátoldalán olvashatók. A mai istentiszteleten dr. Lányi Gábor budahegyvidéki lelkipásztor szolgál köztünk az éves szószékcsere alkalmával. Vele tartott a gyülekezet főgondnoka és kántora is, hogy hivatalosan is átadják nekünk elektromos orgonájukat, melyet örömmel veszünk használatba. Beosztott lelkészünk Kósa Márk ugyanakkor az ő gyülekezetükben szolgál ma. Templomunk úgy épült meg, hogy gyülekezetünknek nagy adóssága maradt, hogy kifizesse az építés költségeit a két világháború között. Aztán jött a világháború, amelyikben meg is sérült a templomunk, és aztán pedig tudjuk, jött a kommunizmus. Úgyhogy igazából hangszert először a rendszerváltás környékén tudtunk csak igazi hangszert betenni, az is elektromos orgona volt. Az akkori lehetőségek, itteni lehetőségek szerint a legjobb egy magyar mérnöknek az egyedi készítésű hangszere, ami fölött eljárta 40 év, és megszolgálta magáét, és hálásak voltunk ezért is, de a budahegyvidéki gyülekezet pedig a megújított templomába tudott orgonát, valódi orgonát, siposat építeni, és az ő hangszerüket, amely a mi eddigi hangszerünknél jóval modernebb, nyugati hangszergyárban készült hangszer, ezt megkaptuk, és ezt köszönjük, és ennek a használatba vétele van most az Isten tisztelten, és délután 3 órakor a kis Benedek kántorunk egy hangversenyt is ad az orgonán. Szeretettel várunk mindenkit délután 3-kor is. Szombaton délután lesz az adventi koszorú készítés a jelentkezettek számára. Jövő vasárnap, november 30-án, advent első vasárnapja lesz, megterítjük az Úr asztalát, és este 6-kor pedig a Zöld Alma kórus ad hangversenyt, ők nálunk tartják a próbáikat, de a hangversenyüket most az evangélikus templomban tartják jövő vasárnap este 6 órakor. December 2-ára, keddre egy meghívót kapott a gyülekezet. December 2-án, délután 5 órakor a Kelenföldi Református Templom altemplomában az Úr építi című magazin bemutatója lesz, a legújabb számot mutatják be, horvátországi magyar református templomok bemutatásával, és szeretettel várnak mindenkit. A Csepeli Kékkereszt szokásos karácsonyi alkalmát december 9-én tartja. Adventi családi délutánunk pedig december 14-én délután 4-től lesz. Az iratterjesztésnél megrendelhetők a jövő évi naptárak, bibliaolvasók. Jövőre 2 gyülekezeti táborunk lesz, ennek a foglalása, időpontja adott. Balatonszászói hétvégénket június 11-től 14-ig tartjuk, díja előreláthatólag 16 000 forint per fő per nap. Mátraházán pedig majd október 26-a és 29-e között, ez nem hétvége, hanem hétfőtől csütörtökig leszünk együtt, ennek pedig 15 000 forint előre láthatólag a fő per nap költsége, és kérjük szépen, hogy mindenki, aki szándékozik jönni, írja be a naptárába, és jelezze nekünk is, hogy tudjuk, hogy hány főre számíthatunk. Az üdülőnek is ez egy fontos információ. Most pedig folytassuk az istentiszteletet a 47. zsoltárunkkal. Ezt énekeljük végig, így kezdődik: no, minden népek, örvendezzetek!
Thank you. minden népek néki engednek. Királyi székbe ül nagy kegyesen. A fejedelmek ő hozzá gyűlnek, mint Ábrahámnak Istenét áldják. Alázatosan néki szolgálvá. Az erős Isten Úr mindeneken, népét megőrzi és jól vezérli. Nagy dicsősége, melynek nincs vége.
Kedves testvérek, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a 17. résznek a 16-tól a 31-ig terjedő verseiből. Az ige szakasz hosszúságára való tekintettel a helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint hallottuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát a kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Gyertek, testvéreim, fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, Kérünk téged, hogy valóban a mi szívünkben ne születhessen meg az a szó, hogy majd meghallgatunk téged máskor is. Kérünk téged, hogy akik most itt vagyunk, kössön össze bennünket az a közös szándék és akarat, hogy rólad akarunk most hallani, igéd által téged akarunk most hallgatni, és kérünk téged, hogy szent lelked ezt valóban tegye át és megélhetővé a mi számunkra. Te látod, mennyei atyánk, hogyan, milyen lélekkel vagyunk most jelen, te látod, mennyei atyánk, miből jöttünk, mit hagytunk hátra, milyen féle fajta nehézségek, mélységek, de ugyanakkor magasságok és örömök azok, amelyek hétköznapunknak a kereteit adják. Kérünk téged, hogy most ezeket mind egy picit tudjuk félretenni, tudjunk eléd állni, tudjuk a mi lelkünket, mint jó vetőföldet előkészíteni a magvetésre. És kérünk téged, ma is lelked által ne szóljon hát a te igéd hiába. Amen. Igehirdetésre készülve a 224. dicséretünket énekeljük, 224. dicséretünknek a 6. versszakát. Prédikáltasd szent igédet, felséges Isten! Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő lelkének segítségű hívása által az ő üzenetét ma közöttetek hirdetni szeretném, meg van írva az előbbi igeszakasznak a folytatásában, mégpedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 17. részében, a 32., 33. és 34. versekben. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, ebben az elmúlt időszakban a Biblia olvasó kalauzunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet adja elénk, és az elmúlt napokban került elénk ez a történet Pál apostolnak az aténi beszéde. Pál apostol második missziói útján Szentléleknek az indítására lép át Kis-Ázsiából Európába, és több állomás után jut el a nagyhírű városba, Aténba. Nagyhírű ez a város mindmáig, ugyanakkor Pál apostolnak az idejére azt a fajta gazdasági, politikai, katonai jelentőségét, amelyet a hellén világban korábban betöltött, már elvesztette. És kulturális, tudományos ereje is igencsak megfogyatkozott. A nagymúltú akadémia még mindig működött ugyan, de már ezen a téren is érezhető volt, hogy Atén, a feltörekvő fiatal versenytársak, például Alexandria mögé szorul. Dicső múlt, stagnáló jelen, bizonytalan, nem sok jót ígérő jövő, ez jellemezte ezt a várost. És ennek a helyzetnek megfelelően ez a város a múltjából élt, és a múltjának élt. Mert a város tele volt hatalmas nagy templomokkal, tele volt szép faragott képekkel, antik istenségek szobraival, oltáraival. Olyan volt, mint egy múzeum, olyan volt, mint egy skanzen. És elképzelhetjük, hogy Pál apostol zsidó lévén nem csak a pogány istenek szobraitól, hanem igazából az egyszerű emberábrázolásoktól is idegenkedett, hát akkor milyen fajta lélekkel járhatott, kelhetett ebben a báványokkal teli városban. Meg is jegyzi rögtön az ige szakasz az elején, háborgott a lelke. Nem ok nélkül háboroghatott a báványimádás megvető Pálnak a lelke, hiszen nagyon alaposak voltak az aténiak. Minden ismert istenségnek igyekeztek szobrot emelni, nehogy valakit is kihagyjanak, és ezzel esetlegesen megsértsenek, a haragját, a bosszúját a fejükre hozzák. Nem akartak senkit sem kihagyni, és éppen ezért hát egy olyan oltárt is emeltek, amelyre ezt írták az ismeretlen Istennek. Mondhatnánk, bebiztosították magukat, nehogy tudatlanságuk miatt valami általuk nem ismert és nem tisztelt Isten megharagudjon rájuk. Egyébként ilyen ismeretlen Istennek szentelt oltárokat régészek több helyen is találtak. A város múltjának élt, múltjából élt. Filozófiai hagyományai miatt ugyanis messze földről zarándokoltak ide az önjelölt filozófusok, akik, ahogyan az igéből is hallhattuk, azzal töltötték az idejüket, hogy kiültek a helyi fórumra, az Areopágoszra, előadták magukat, saját gondolataikat, véleményeiket, filozófiájukat, az élet nagy kérdéseiről alkotott meglátásaikat. És különösen nagy keletje volt ezen a téren azoknak, akik minél távolabbról, minél egzotikusabb keleti országból jöttek, Mezopotámiából, Perzsiából, Egyiptomból. És Pál is így kerülhetett ott figyelemnek az előterébe. Egy messziről jött ember, aki valamilyen idegen istenségeket hirdet, de ami fontosabb volt ott a helyiek számára, hogy valami újat lehet tőle hallani. Összeköt bennünket, mai embereket, az ókor aténi emberével ez a dolog, mi is szeretjük az újdonságokat, szeretjük azt, amiben van valami érdekes, valami szenzációs. Ilyenek voltak ők is, fogékonyak voltak az új dolgokra, szerettek volna minél több információt bírni, mindent megérteni. Megfogják hát Pált, középre invitálják és mondják, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz, mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, miről is van szó. Nagyon hasonlóak voltak ezek az akkori aténiak ránk, 21. századi emberekre, gyakran szoktuk mondani, hangoztatni, információs korban élünk, és valóban sohasem volt lehetőségünk olyannyira arra, mint most, hogyha valami érdekel bennünket, akkor utána járjunk, informálódjunk róla. Bizony mi is szeretjük szenzációhajház dolgokat, újdonságokat. Valamelyest úgy gondoljuk, hogyha a világról minél többet tudunk, minél többet ismerünk meg belőle, akkor az boldogítani is fog bennünket. Így állítják az aténiak is középre Pált, el is kezdi a tanítását, és azt lehet mondani, hogy nagyon sokáig Pál apostol meg is nyeri a hallgatóságát. Tetszhetett ennek a beszédnek a formája az aténiaknak. Akik ehhez értenek, rámutatnak arra, hogy hát szónok tanilag, retorikailag is egyébként mesteri Pál apostolnak a beszéde. Az elején megnyeri a hallgatóságát, dicséri őket, méltatja vallási alaposságokat, hogy egy ismeretlen Istennek is emelnek oltárt. Pál rögtön ehhez hozzá is igazodik, kapcsolódik, ő ennek az ismeretlen Istennek a nevében érkezett. Aztán még a helyiek által ismert és kedvelt költőtől is idéz. Ebben is kedvére tesz a vájtfülűeknek, kielégíti az aténiek magas intellektuális igényeit. Tetszik a hallgatóságnak a forma, a külcsin. De nem csak a forma az, ami kiváltja a hallgatóság elismerő morajlását, hanem a tartalom is tetszetett nekik. Pál apostol ugyanis egy olyan Istenről beszél nekik, akiről ők is hallani szeretnének. Hiszen hiába ott, ebben a szabadtéri múzeumban a sok templom, a sok oltár, a sok vallás, a rengeteg Isten szobor, Athénban a gondolkodók már régóta nem hisznek bennük. Művelt embereknek a vallása, ekkor már a filozófia, a legnagyobb elődök, Platón és Arisztotelész pedig mind eljutottak arra a végkövetkeztetésre, hogy a sok emberhez hasonló Isten helyett kell legyen valaki, aki egy, aki mindenkinél feljebb való, az emberektől teljesen különböző, amit igazából, ahogyan Berzsenyi persze sokkal később mond, akit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt. Kell lennie valakinek, egy első oknak, egy első mozgatónak, aki létező, tőlünk teljesen különböző. És Pál apostol pedig egy ilyen fajta Istenről beszél nekik. Egy legfelsőbb lény, aki nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul rá emberi kezek szolgálatára, hogyan is lehetne neki bármit is adni, hiszen ő ad mindent, életet, lehelletet. Így mondja az apostol, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. És szinte elképzelhetjük, hogy milyen elismerő morajlás követhette ezeket a szavakat. Hiszen az ő nyelvükön beszélt, az ő szívük vágyát fogalmazta meg, mindezek a tartalmak egybevágtak azzal, amit ők is sejtettek, gondoltak, igaznak, elfogadtak. Egy minden emberi hasonlóságtól mentes, legfelsőbb lény Isten minden létnek az eredője. De mégis van egy pont ebben a beszédben, egy töréspont, egy szakító próba, mégpedig, hogy egy ponton az elismerő morajlásnak vége, és gúnyolódásnak és felháborodásnak a szavai hallatszanak. Letekerik Pált, leintik, meghallgatunk majd erről máskor is. Mégpedig mindez akkor történik, amikor Pál apostol Jézus Krisztusról kezd el beszélni nekik. Mégpedig Jézus Krisztusnak a kereszthaláláról, és Jézus Krisztusnak a feltámadásáról. Ez már nem az ő szájízük szerint való tanítás. Hogyan is lehetne ez a legfelsőbb szellemi lény testi emberré? Sőt, miután meghal, miért is támasztaná fel ezt a megvetendő porhüvely testet? Van egy pont, amit nem vesz már be a gyomruk, van egy törés, amikor az apostol elveszíti a hallgatóságának a rokon szemvét, szimpátiáját. Hát miért nem tett Pál végig a kedvükre? Miért kellett ezzel a feltámadás dologgal előhozakodni? Gondolhatta volna, hogy nem lesz az ínyükre. Nem lehetett volna engedni ebből a dologból? Láthatjuk itt az aténi beszédből, hogy Pál apostol milyen mesterien végezte a misszió munkáját, teljes mértékben alkalmazkodott hallgatóságához, az ő fogalmaikat, világuknak nyelvét, kifejezés módjait, gesztusait használta, nagy példát is ad egyébként ezáltal a számunkra, hogyan kell egy másik emberhez közel kerülni, kicsit az ő fejével gondolkodni, számára fontos kérdéseket megtalálni és azokra válaszolni, de példát ad nekünk Pál apostol abban is, hogy nem lehet, sőt nem szabad mindig mindenben engedni, mindig mindenben alkalmazkodni. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is, írja később a korintusiakhoz írott levelében az apostol. Van, amiből nem lehet engedni, van, amit nem lehet a hallgatóság igényeihez szabni. Vannak a hitünknek olyan alapjai, amelyek ilyenek. Isten testé létele Jézus Krisztusban, az ő értünk hozott váltság halála, feltámadása ezek közé tartozik. Régebbi nyarakon egy zenei fesztiválnak a missziós sátrában teljesítettem szolgálatot. A teával, zsíros kenyérrel csalogattuk be az egyházat, kereszténységet felületesen ismerő fiatalokat a sátorba, kerestük a velük való beszélgetésnek a lehetőségét, és nagyon szívesen egyébként jöttek, beszélgettek, kicsit hasonló volt ez a pálapostól korabeli Areopágoszhoz. Beszélgettünk velük az élet nagy kérdéseiről, boldogságról, az élet értelméről, halálról, Istenről. És elmondhatták, hogy hogyan gondolják, mi is elmondhattuk, hogy mi hogyan gondoljuk, és amit lehetett ott látni, hogy igen, sok közös pontot találhattunk velük, rögtön nyilvánvalóvá vált, nem vallástalanok, az egyháztól távol lévő fiatalok sem, de egy picit olyanok, mint a régi Atén, sok mindennel, sok minden bálvánnyal van tele a lelkük. De abban a nagy többség egyet értett, kell lennie valakinek, egy felsőbb lénynek, aki igazságos, aki életet ad, aki jó, aki felfoghatatlan, elképzelhetetlen, de akitől minden élet és igaz származik. És a fiatalok többsége számára Jézus Krisztusnak a személye, alakja is rendkívül szimpatikus volt. Történelmi létét most már tényleg senki sem tagadja. És volt egy olyan beszélgetésem, amikor a beszélgető partnerem nagyon elismerően szólt Jézusról, élete példaképének tartotta őt, mert hiszen olyan ember volt Jézus, aki kerülte az erőszakot, szeretetre tanította az embereket, az életét adta az elveiért, bölcs dolgokat mondott. És aztán itt a beszélgetés kapcsán előkerült számból egy ilyen kifejezés, hogy hinni Jézusban. És megváltozott minden, elkomorult az arca, rossz lett a hangulat, gúnytól sem mentesen kérdezte meg tőlem, miért kell ezt csinálni? Miért kell a nagy erkölcs tanítóhoz, a nagy etikai példaképhez, a jó ember Jézushoz ezt a gyerekmesét, ezt a feltámadást hozzá kapcsolni? Más szavakat használt, de a mondani valójának ez volt az értelme, ez az egész dolog, testélet Istennel, kereszthalállal, feltámadással, bolondság. Egy ideig együtt haladtunk, közel került a véleményünk a másikhoz, egyet értettünk sok fontos dologban, de aztán egy törés, egy szakító próba. És talán mi is megtapasztaltunk már hasonlót, valakivel sok mindenben egyetértünk, a Biblia, a vallás dolgaiban, de aztán csak egyszer előjön Jézus, Jézus Isten léte, Jézusnak a feltámadása, és aztán pedig azt a lépést már nem tudja, nem akarja velünk együtt meglépni, meghozni. Amit a mai napi ige üzenhet a mi számunkra, hogy nem kell ettől, a töréstől, szakító próbától félnünk. Ez hozzá tartozik Isten igéje hirdetésének, az örömhír átadásának a természetéhez. Ahogyan Pál talán aténi tapasztalatai alapján is mondja aztán a korintusi levélben, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Mindig lesznek olyanok, akik bár lehet, hogy józan belátásuk alapján megsejtettek már valamit Isten valóságából és lényéből, mégis van olyan a hit tartalmakból, ami bolondságnak tűnik a számukra. De ez nem az emberi logika dolga, ez nem a mi meggyőző erejünk hiányosságának a dolga, ez a hitnek a dolga. De a miénk ott lehet a remény, a miénk, hogy a ma keresői, a ma kérdésfeltevői, a világ nagy kérdéseit boncolgatói között is lehetnek olyanok, akikben minden emberi okoskodás ellenére is növekedni kezd a hit csírája. Mert annak az igazi sikeressége nem, ami kezünkbe van letéve. Isten kegyelme, Isten megmentő szeretete, ami munkája azt. És igazából sokan mondják, hogy hát ez az aténi küldetése Pálnak egy-egy kudarcként is leírható. Éppen ezért máshogyan szól, máshogyan lép fel már következő nagyobb állomásán, Korintusban. Korintusi levél rendkívül erőteljesen hozza már elő a keresztről való beszédet, és az van mindenképpen a középpontban, de semmiképpen nem kudarc, ami itt történik. Mert a történet vége az az, hogy vannak olyanok, akik előtt Isten megnyitja az igének az ajtaját. Isten megmentő szereteté az utolsó szó, néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. A mi dolgunk szólni Jézus Krisztusnak a istenségéről, feltámadásáról, nem népszerűséget keresni, nem elismerő morajlásokat várni, hanem igazán szólni, és a többit pedig meghagyni Isten lelkének, kegyelmének, megmentő szeretetének. Amen. Az igehirdetésre feleletül a 756. dicséretünket énekeljük. 756. dicséretünk első, második versszakát. Így kezdődik ez a dicséret, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked igédnek a szavát, és te látod, hogy hányszor van olyan, amikor kilépünk a hitünkkel, a meggyőződésünkkel mások elé, és még hogyha nem is kapunk érte szitokszót, vagy gúnyos, káromló kifejezéseket, de mégis értetlenséggel, közönnyel, ignorálással, elfordulással találkozunk. Te látod, mennyei atyánk, hogy sokszor talán mi magunk is közönössé válunk abban, hogy te ránk bíztad az örömhírnek, az evangéliumnak a tovább adását. És te látod, hogy néha félünk ezt előhozni mások irányába. Te látod, hogy milyen bátortalanok és félszegek is tudunk ebben lenni. Köszönjük azokat a megtapasztalásokat viszont, mennyei atyánk, amikor mégis sikerül. Amikor sikerül jót és jól szólni, amikor sikerül bizonyságot tenni, amikor érezzük azt, hogy a te lelked, a te akaratod használt bennünket, amikor hűséges hírnökeiddé tudtunk lenni. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy valóban ismerjük fel és tudatosítsuk magunkban ránk is bizatott az örömhír tovább adása. Ez a te akaratod. De ugyanakkor kérünk téged, hogy abban is mindig vezess bennünket, hogy nem a miénk ez teljes mértékben. Nem teljes mértékben rajtunk múlik, hanem te vagy az aratásnak a gazdája és ura. A te kezedben és akaratodban van elrejtve, kik is a tiéd. és valóban pedig annak, ami szolgálatunknak, akár templomi